A Falaink című könyvben, Légrádi Gergely új regényében egy csonka családot ismerhetünk meg anya és fia elbeszélésén keresztül. A kisiskolás gyerek jobbára befelé fordulva a saját maga által megálmodott világban él, más mint a többiek, olykor nagyon erős fájdalmak gyötrik, amiért a környezete úgy értékeli, hogy furcsa, beteg, figyelemzavaros gyerek, akivel vigyázni kell és megbüntetni, ha rosszat tesz. Mindeközben a fiú aprólékosan figyeli önmagát és a környezetét, érzékenyen és türelmesen dekódolja a vele történteket, várja vissza az apját, és a maga naív, őszinte módján hadakozik a külvilág értetlenségével. Az anya pedig küzd saját magával, az apával való ambivalens viszonyával, a fiával, az iskolával, az orvosokkal, eközben ellátva mindennapi teendőit. Puzzle-szerűen derülnek ki a traumák, a vágyak, a miértek, a semmiségnek tűnő részletek, amelyek elgondolkodtatnak minket arról, amit észre sem vettünk, vagy amitől elfordítottuk a fejünket. Vendégem az író, Légrádi Gergely, akinek korábbi regényeiben is izgalmas kérdés az, mennyire másként érzékeljük a valóságot, és hogy miféle következményekkel, akár sérülésekkel járhat ez. Úgyhogy innen indul ez a beszélgetés.
Rátapintottál a lényegre, mert ez volt az egyik gyújtó szikrája, vagy indító momentuma ennek a szövegnek, hogy már hosszú évek óta érdekel, ahogy te fogalmazod, a valóságérzékelésünk, mondjuk úgy talán relativitása, de még inkább az ebből fakadó felelősségünk. Kicsit egyszerűbben fogalmazva, vagy testiesebben mondva, nagyon is foglalkoztatott az, hogy hogy alakul ki, hogy ugyanarról az objektív valóságról, ami ott előttünk van, ennyire más lenyomata van az objektív valóságot érzékelőknek, és aztán ez hogyan változik, ezek milyen döntéseket generálhatnak, mi van erről beszélünk, mi van erről nem, hogy határozhatnak meg ezek sorsokat, életeket, ezzel nekem mi a dolgom. És valahogy ebbe a folyamatos kérdés felvetésbe és válaszkeresésbe találta magát egy esemény, hogy voltam egy szülő értekezletszerűség, ez a néhány szülő beszélgetett az ottani iskola vezetővel és osztályfőnökkel egy problémás gyerekről. És miközben ez a beszélgetés folyt, azon vettem észre magamat, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez a kisfiú, akiről mesélnek, akit én nem ismerek. Nevét se tudom, azt se tudom, hogy van-e baja. Más sem, mint a többi, ha igen, miért más? Ezt meg is hagytam magamnak, mert így az én autofikciómban olyan utat tudtam bejárni, amit igazán én tartottam érdekesnek és fontosnak. De mégis elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehet ennek a kisfiúnak a saját szemszöge. Mi lehet a szülőké, mi lehet a gyerekeké. Hogyan éljük meg ezt mi szülők, hogyan élhetik meg ezt a gyerekek? Mert valószínűleg másképpen. És aztán elkezdtem azon is gondolkodni ennek a farvizén, hogy mennyi mindenről nem tudtunk korábban, mondjuk amikor én voltam iskolás, mondjuk a 80-as években. Szerintem ez veled is ugyanígy volt, hogy ott voltunk az osztályban, mondjuk 30-en az általános iskolában, voltak a jobbeszűek, meg a lusták, meg a kevésbé jóeszűek, és voltak a hülyék, vagy akik úgy néztek ki a fejükből, néha meg is buktak. Szerintem egyszer se kedvéért mi lenéztük őket, akik úgy nagyjából valahogy tanultunk már. Nem tudtuk
hát, megmukani. Hát, negligáltuk őket, igen.
Igen, és elkönyvelt, utolsó padban ültek, ha igen, stb. És olyan kis, olyan semmilyenek voltak. Nem volt fény a szemükben tán. És hát mai felnőtt fejjel tudván tudom, hogy én akkor nem, hogy nem tudtam ezen szavak jelentését, hogy diszlexia, vagy diszkalkulia, vagy ADHD, és csomó más. És fel sem vetődött bennem, hogy ők nem önszántukból ilyenek. És eljutottunk a második fontos részéhez, és most nem azokra a gyerekekről beszélek, akik tényleg nagyon nehézé teszik egy közösség életét, mert koordinálhatatlanak, hogy konkrétan veszélyt jelentenek a közösségre, ez egy picit más helyzet. Ja, és ezért nem is nagyon beszélgettem velük. Nem is jutott eszembe, hogy vajon ők miért lehetnek olyanok, és lehet, hogy nekik egy belső világuk olyan virágzó, amit én kívül el sem tudok képzelni, mert lehet, hogy nem kifelé élik az életük, hanem befelé. Nem tudtam, hogy érhette őket otthon abúzus, vagy bármiféle probléma. És ez a kamerállás változás, az, hogy meg lehet nézni ezt több szempontból, az borzasztóan érdekelt, és visszatérve az alapfelvetésedre, amit mondtál, hogy a valóságérzékelésünk relativitás, és ebbe a tulajdonképpen nagyon érdeklődő, nagyon feszítő helyzetbe belepottyant egy élethelyzet, és azon vettem észre magamat, hogy nem csak azon gondolkodom, hogy ez milyen lehet, vagy én mit mulasztottam el, amikor gyerek voltam, hanem elkezdett az egész rendszerben működni, és elkezdtem gondolkodni egy fiúról, akit én építettem föl, belehelyeztem őt egy családi környezetbe, egy őt egyedül nevelő anyával képzeltem el, és egy családtól távol lévő apával, és innentől kezdve szinte csak ezen járt az agyam, és elkezdtem írni.
az, hogy itt egy gyerek valósága is van, ami ugye még inkább különbözhet a realitásoktól. Tehát, hogy van egy ilyen kis mágikus vonása is ennek, ahogyan egy gyerek gondolkodik, akár 9-10, nem tudom hány éves a gyerek, 10 év körüli?
Mondhatjuk ilyen 9 év körülinek.
Szóval, hogy az írónak ez milyen lehetőségeket ad? Mert ugye két hangon szól a regényed, belül vagyunk a szereplők gondolataiban.
Hát én piszkosul élveztem mind a kettőt írni, az anyát is, meg a kisfiút is. Az volt inkább a nehézség, hogy ne én szólaljak meg mind a két karakterből nő és gyerek hangon, hanem ők szólaljanak meg. Mm. És a kettő között nagy különbség
van. De hogy lehet?
Nagyon kell ismerned a szereplőidet, az ő miértjeiket, az egymáshoz való viszonyukat, és bár nő még nem voltam, aztán nem is leszek, azért gyerek voltam, sőt kisfiú is voltam, és ez minden kisfiúnak, meggondolom, kislánynak is megvan a maga belső élete, meg világa. Ezt most lehet, hogy jobban detektálja, vagy nem, lehet, hogy jobban elfelejti, vagy kevésbé. Tehát azt, hogy azért jobban magamra tudtam húzni, meg nekem is vannak gyermekeim, tehát láttam őket játszani, meg ismerem az ő megszólalásaikat. Még akkor is, hogyha nem mintáztam a családomból senkiről senkit. Ebben a könyvben nota bene máshol sem. Számomra az írás az egyben mindig is egy nagyon élvezhető helyzetgyakorlat, ahol én nem színész vagyok a színpadon, hanem a történetben vagyok benne, és úgy szólalok meg. Én ezt nagyon élvezem, és remélem, hogy sikerül, de ezt majd az olvasók majd megmondják.
Nem egy szokványos gondolkodású kisfiú ez. És olyan furcsa, hogy például, ahogy most újra olvastam a könyvedet, sokszor elhangzik, hogy milyen dühösek a felnőttek. Te dühös apa, dühös anya.
Igen, az apja nagyon sokszor sok mindenre dühös. Az anya is sokszor dühös, amikor nem igazán érti, vagy nincs ideje, hogy megértse. De a düh vagy a meg nem értés, az egy sajnos egy remek lenyomata annak, hogy hogyan állunk a mássághoz. Tehát valójában azt látjuk, hogy ő nem olyan, mint mi, nem olyan, mint a normális, bármi is legyen az, és nem igazán teszünk abba energiát, hogy végig gondoljuk, hogy ő esetleg miért olyan, amilyen. Sokszor persze nem is tudjuk, meg nem a mi dolgunk, de mégis, hányszor oldhatná meg a helyzetet az, hogyha nem rögtön reagálunk, hanem először gondolkodunk, és végig gondoljuk, hogy vajon miért ilyen vagy, vagy vajon miért mondhatta azt, amit mondott, vagy akkor miért nem szólalt meg, és nem rögtön azt az agendát viszem, nem rögtön azt sem, ami nekem fontos, vagy amit én látok jónak. Egyébként is pörünk, tehát ezt nehéz megvalósítani, és ezért azt gondolom, hogy bár nagyon sok olyan olvasó fogja olvasni a könyvet, aki nem 9 éves kisfi, és nem gyermekét egyedül nevelő anya, de mégis azok a kérdések, amelyekkel foglalkozik ez a könyv, azok az élethelyzetek, amelyekbe ezek a szereplők kerülnek, azok nagyon is rezonálnak majd az emberekkel, hiszen alapvetően arról szól, hogy meg vagyunk-e értve, vagy nem, hogy mennyire vagyunk szeretetélyesek, mert mindenki brutálisan szeretetélyes ebbe a történetbe is, hogy mit rontottunk el, és ezek mind olyan dolgok, amikből nagyon sok dolgot jóvá lehet tenni, vagy ha nem is jóvá lehet tenni, de holnaptól, a következő pillanattól másképpen lehet csinálni. Csak némileg több empátia, türelem, figyelem és megértés kell hozzá. Egy düh helyett esetleg egy kérdés, vagy egy visszavonulás. Mondok egy nagyon blánt példát, ide is illik, meg nem is. Amire mentem a kocsival, az Asztóriánál a belső sávban voltam, ahol ugye középen van a 47-es, 49-esnek is a megállója. És egy idősebb hölgy felém nyújtotta a kezét, piros lámpánál álltunk, a kinézetéből én nem következtettem koldusra, nálam már épp zöldre váltott a lámpa, ott voltam, hogy lehúzom, hogy mit szeretne, nyújtotta a kezét, de már közben indult a sor, és rám is tudáltak, és azon gondolkodtam el, hogy nem is tudtam megállapítani valójában, hogy volt-e a kezébe valami, és hogy ő kért valamit, vagy adni akart nekem valamit. És nem azt mondom, hogy minden koldusnál álljunk meg, és mindenkivel beszélgessünk el, de azt, hogy nagyon sok minden múlik a megfigyelésen, a türelmen és a gondolkodáson, abban teljesen biztos vagyok.
Mesélsz arról, hogy milyen élethelyzetben vannak ők, és az anyának miért nehéz ezzel a gyerekkel, és a gyereknek miért nehéz ezzel az anyával.
Igen. A gyereknek azért nehéz, mert időről időre nagyon komoly alhasi fájdalmai vannak, konkrétan görcsök gyötrik, amit vagy meg tudnak nagyon erős gyógyszerekkel otthon állítani, vagy néha kórházba is kerül vele időről időre, ez évi 3-4. És ez a gyerek éppen azért, mert ilyen fájdalmai vannak, amit ő egyébként összefüggésbe hoz azzal, hogy az apja nem él velük, és erősen gondolkodik azon, hogy valójában lehet, hogy miatta ment el az apja.
Mert nem elég jó.
Így van. Sőt, ő azt gondolja magáról, hogy rossz, mert ő nagyon sok helyen az ő viselkedését azt rossznak értékelik, ezért kisebb-nagyobb rendszer által még tolerálható büntetéseket kap. Tehát ő tulajdonképpen is könyveli magáról. Suliban elsősorban persze, hogy ő rossz, hogy őt nem értik meg. És ezért óhatatlanul kifejleszt egy saját belső, kicsit mágikus, realista világot magában, ahol ő el tudja képzelni azt, ahol jó lenni, mondjuk az apjával, meg az anyjával. És ez a kisfiú, mint sok más kisfiú, vagy más kislány, mint a többi, hogy a kislányról beszélünk, a problémákat az kicsit egyensúlyozva kapta a jó Istentől a talentumokkal és az upside-okkal, és vannak speciális képességei, hogy hogyan tud rajzolni, hogy hogyan tud elképzelni dolgot, hogyan tud megjegyezni dolgokat, hogyan tud szavakról elgondolkodni azoknak a jelentőségéről, milyen a szaglása. És ez nagyon sok mindenben segíti őt a világ megértésében, vagy éppen dekódolásában, hiszen ő nagyon sokat figyel, sokszor befelé, és ezt befelé is oldja meg, és valamilyen szinten megtanulta kezelni is a helyzetet, a felnőtteket, akik nem értik meg, vagy fölemelik a szavukat, már szinte pontosan tudja, mikor kell megszólalni, és mikor nem kell megszólalni. Az anya, ő sem tudta feldolgozni a férjének az elmenetelét. Talán a kisfiú egy kicsit jobban áll ebben a gyászmunkában. Nem érti a gyermek fájdalmait, nem is gondolkodik el azon, hogy adott esetben ez nem egy olyan betegség, ami mondjuk gyógyíthatatlan, hanem lehet, hogy valami köze van a kialakult helyzethez, vagy bizonyos helyzet traumákhoz, vagy erősebb behatásokhoz. Keresi a helyét, és nagyon szorong attól, hogy nem találja meg a hangot a saját fiával, miközben nagyon várja vissza a férjét. Egy kicsit áldatlan helyzetben van, közben egyedül kell megoldania mindent, és az ő egymás mellett élésükből, problémáikból, csatáikból, csiszolódásaikból rajzolódik ki az olvasó számára a teljes kép, hogy ki miért ilyen, ki hova tart, ki milyen kisebb-nagyobb fejlődésen megy keresztül, és hogy van erre egyáltalán bármiféle megoldás.
Megjelenik egy ponton az anyában a bűntudat. Tehát amikor elkezdi fölfejteni, hogy ő mit is rontott el, vagy egyáltalán az ő házassága, vagy a férjével való kapcsolata, hogy jutott el idáig. És a férfi nem jelenik meg a könyvben. És ott van a lakásban egy szoba, minden úgy van, mintha ott lenne. Ezt akkor szokták csinálni, amikor valaki hirtelen meghal. Tehát megdermed minden, úgy marad a szobája. És itt tulajdonképpen csak egy szakításról van szó.
Igen, itt a férje eltűnik a család életéből, és hát az anya nagyon várja vissza.
Tehát ő azt gondolja, hogy visszafordítható.
Ő ez. Abszolút azt gondolja, hogy visszafordítható. Ráadásul ugye az anya hobbiból régen nagyon sokat rajzolt, elég tehetséges a képzőművészetben, és nagyon sok korábban neki készített képet, aminek az anya nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és később a könyvben is nagyon nagy jelentősége lesz, úgy az anya, mint a fia számára, azt ebben a szobában a falon tart, egyfajta szentélyként, tehát nagyon vigyáznak rá. És tulajdonképpen a kisfiúnak is eleinte csak egy olyan hely, ahol még az apa szagát fel lehet lelni, meg egy kis időt lehet tölteni, meg meg lehet nézni apa fényképét, aztán ez persze átalakul, ezt nem biztos, hogy ezen a ponton el szeretném mondani, de egy kultikus hely válik a fiú számára, és végül is egy darabig úgy tűnik, hogy lehet, hogy az anya számára meg vesztőhely, mert ebben a szobában veszik el a fia tulajdonképpen nélküle, tehát hogy megtalálja valamennyire a helyét a kisfiú abban az apaszobában, tehát egy érdekes térré válik, ami egy módon teljes mértékig ízesül a mindennapunk örök valóságához, de közben mind a kettejük, de különösen a kisfiú mágikus terének lesz a színhelye.
Hogyha most kitágítjuk, általában a gyereküket egyedül nevelő anyák esetében ez a bűntudat, ez szerinted mennyire fontos? Tehát ez a mit rontottam én, mit kellett volna másképp, eleve valószínűleg nem volt annyira egészséges kapcsolata, párkapcsolata a férjével.
Hát aki elolvassa a könyvet, ez le fogja tudni vonni a tanulságot, vagy a következtetés, hogy az volt-e vagy nem. Én nem szűkíteném le ezt a, köszönöm a kérdést, de a választ a gyermeküket egyedül nevelő anyákra. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember önbizalom hiányosan, kissé depresszívem, nagyon szomorúan, először magában keresi a hibát, és valahol a saját életében próbálja megkeresni azt, hogy miért és hogyan történt, és valójában elkezdi saját magát vádolni. És aztán ezt ráadásul alapvetően saját magával beszéli meg, tehát a helyzet még rosszabb, ilyen spirálban lefelé. Én azt gondolom, hogy ez egy társadalmi jelenség ma már. És abból a szempontból szerintem fogalmazunk úgy, hogy egy igényes megközelítés, hogy először én is szerettek a saját házam előtt csöprögetni, és megnézni, hogy én hol ronthattam el valamit. De természetesen egy idő után ez kontraproduktív számosokból. Egyrésztről, ha valaki maga marad ezzel a helyzettel, akkor az önvádon túl nem fog jutni. Másrészt tipikusan ez a múltban ragadást is jelenti sokszor, mert az ember keres, de nem igazán talál érdemi választ. Meg sokszor megválaszolhatatlan dolgokra keresi a választ, ami például kommunikációs problémából fakad, hiszen ezen az egész könyvön is, ugyanúgy, mint a korábbin az alkalomottánon például, mert őszintén beszélgettünk veled egy másfél évvel ezelőtt, hogy nagyon sok minden a kommunikáció problémáiban van. Míg az alkalomattánban az elhallgatás pusztított, itt ebben a könyvben sokkal inkább azt próbáltam közben vizsgálni, hogy, hogy hogyan csúszhatnak el kommunikációk egymással szemben, hogyan játszhatunk le előre, hogy én majd azt mondom, te azt mondod, és akkor arra azt mondom, és közben Gellert kap az egész, és már rosszul készülünk valamire. Itt is az olvasónak a puzzle összes darabja előtte van, amikor látja a kommunikációját az anyának, amit mondjuk nem mond ki, vagy később gondol ki, vagy máshogy mond ki, és közben a gyerekét, ahogy hallja és érzi, hogy az anya most éppen nem mondja ki, majd meghallja, hogy azt mondta ki, amit az anya végül is kimondott volna, majd erre ő is valamit reagál, aztán lehet, hogy megint mást reagál. És közben az ember dekódolja, hogy hoppá, valójában, hát ez velem is tegnap így történt, tehát akkor valójában én nem is arra válaszoltam, amit a lányom mondott, és banyák, ha ezt vissza lehetne játszani. És hogyha az ember utána azt mondja, hogy á, csak bocsánatot kérek attól, akivel így beszéltem, vagy ha nem is kérek bocsánatot, de holnaptól kezdve nem így fogok, hanem még várok két mondatot, vagy figyelek arra, hogy ő most milyen, ő most kamasz, ő most bántott, ő most depis, bármi gondja, baja van, de más, hogy más irányból megyek, más irányból nézem. Mégsem küldöm el azt az e-mailt a mai nap, mégis csak alszom rá egyet. Hányszor lehetett veled és velem, de megint példálozzak magammal, hogy azt mondtam, hogy hú, de jó, hogy nem tegnap küldtem azt el. Akár megértem piszkozatba, akár nem. Mert lehiggadtam, mert kicsit beleültem a másiknak a székébe. Mert végig gondoltam, hogy mivel ássak mélyebb gödröt. Csupán azzal a ténnyel, hogy nem válaszolok, vagy azzal, hogy ebben én most beleállok. És természetesen nem ezekre a direkt kérdésekre keres ez a kötet választ, mert ez kicsit didaktikus lenne, meg ez nem az én világom. De azt hiszem, hogy óhatatlanul, ha jól működik ez a szöveg, akkor hasonló kérdésekre legalább kérdőjeleket kaphatnak az olvasók.
Kérdés az, vagy helytálló kérdés az, hogy miért foglalkoztatnak téged a hiányok?
Tartok tőle, hogy a hiányok fényében lehet feldolgozni a vant. Tehát alig, ha hiszem, hogy egy nagy, boldog szerelmi lektűr történetben sokat lehetne ezt a kérdést igazán vizsgálgatni. Tehát szerintem a szerelmes versektől eltekintve, amelyek ott vannak helyükön, ahol vannak, és imádom őket, és fontosnak tartom őket, és mégis tudnak beszélni valamiért az élet komoly nagy kérdéseiről, azt hiszem, hogy a hiány, a fájdalom, az elgondolkodás az igazán nehéz kérdésekről, honnan a legtöbbször el szeretjük fordítani a fejünket, az valahogy megkerülhetetlen, ha valaki alkot, és mindegy, hogy képzőművészetről beszélünk, színházról, filmről, vagy éppen irodalomról. És én nem azért indulok a hiány oldaláról, mert valamiféle perverzitás fűt, vagy nagyon nagy hiányaim lennének azon túl, hogy persze, hogy nekem is vannak hiányaim, és én is azt szeretem, ha szeretnek, és én is szorongok, tehát, hogy erről az oldalról is meg lehet közelíteni, de azt gondolom, hogy annak a szemszögéből látszik igazán, hogy mi van a képen, aki nincs rajta a képen.
Pont ezt akartam mondani, hogy te hiányokra építed a műveidet, és ez nem véletlenül a könyvednél jutott eszembe leginkább, mert ugye itt falakról beszélünk. Falak, kövek jelennek meg, a semmire épülve tulajdonképpen.
Ez így van.
A címet úgyis meg kell magyaráznom.
A falaink azért nagyon izgalmas cím szerintem, vagy legalábbis engem megmozgatott, és szerkesztőnek is nagyon tetszett, Tóth Ramóna Mirtilnek és a kiadóvezetőjének is, Mészáros Sándornak, mert természetesen több értelmű, eléggé egyszerű, eléggé szikár. Itt vannak közöttünk ezek a falak, kisebb-nagyobb repedésekkel, magasságokkal és mélységekkel. Sokszor körbe is vesszük magunkat falakkal, aztán csodálkozunk, hogy kirekedtünk a falakon túl, vagy valaképp a másik oldalon pedig nem oda szántuk őt, vagy nem ott szeretnénk őt látni. Harmadrészt magának a falnak egy nagyon komoly építő és nagyon komoly térteremtő ereje lesz ebben a kötetben, vagy pontosabban van. Ennek a falnak, ahol egyébként a képek vannak, nagyon sok köze lesz valamiféle belső-külső államvilág építéséhez.
Nagyon szeretem a motivumaidat, amik megjelennek. Ugye a gyerek köveket visz haza az iskolából, a táskájában, az iskolatáskájában. És olyan érdekes, hogy a fájdalmát pedig, mint egy fény sugárt érzi. Tehát úgy érzi, mint hogyha valami fény hatolna az ő testébe, és ez okozna fájdalmat. Tehát, hogy a kő és a fény kontrasztja annyira furcsa nekem a gyerekkel összefüggésben. Nem tudom, hogy ebben van tudatosság. Egy írói tudatosság? Hogy születnek ilyen motivumok?
Építkezésnek képzeld el. Tehát, hogyha nagyon jól ismered a szereplőidet, hiszen mindegyik te vagy, belőled szólalnak meg, akkor mondjuk hozni és adni fogja magát a számmisztika. Hogy mondjuk a kisfiú számolja a csöppeket a kórházban az infúzióból, hogy mindig hármat számol, egy-egy csöppen, hármat számol, egy-egy csöppen, és akkor egyszer azon veszed észre magad, miközben írod, hogy a következő szituációban, amikor mondjuk egy képről mesélsz, vagy ő rajzol valamit, akkor mondjuk abból három van. Ja, meg pont az ő államvilágában nem hárman vannak, az anya, az apa, meg ő, tehát az is három. és ezek aztán a nap végén, ezek hívják egymást. Tehát, hogy valamit eltervezel, valamit nem. Persze a kövek azok fontosak voltak, meg hogy a kövekből egyébként természetesen épít egy virtuális falat, tehát, hogy ezek mint elemek a falban szükségszerűek voltak. De valami úgy jön, mintha megtervezted volna írás közben, ez a hogy lehetne másképpen érzésed van, miközben írod. Valamit pedig természetesen struktúrában is, megmondani valóban is tudod, hogy majd fogsz vele foglalkozni. Tehát tudtam a fontosabb mérföldköveket, de például nem minden utat tudtam két mérföldkő között, és nem minden jelenetről tudtam korábban, hanem egyszerűen adta magát, hívta a másikát. Vagy amikor nem szerettem volna, hogyha valamelyik szereplő típus, mondjuk a tanítónénik, nagyon egyoldalúan mondjuk negatívan tűnnének föl, mert nem szeretem az általánosításokat, meg hát valamelyik tanítónéni jó fej, valamelyik meg mondjuk kevésbé, valamelyik jobban kiégett, valamelyik jobban nyitott, tehát butaság is lenne. Tehát egyrészről tudatos, másrészről adja magát, harmadrészt pedig utána egy nagyon komoly szintetizáló munka eredménye, hogy ezek a motivumok, és itt jön a lényeg, izzadságmentesen, hitelesen, miért zárja el nyitva abban a pillanatban, hogy nem így van olvasó, döccen, jó az óra, jó a szemben megérzi, zárja zár, ezek fölbukkonjanak, tehát ezek megfelelő módon legyenek, ahol amikor olvasod, akkor te érezd azt, hogy ez nem lehetett másképpen.
Hogyan tud egy regényben produktív lenni a tehetetlenség érzése? Ugye az anyuka bele van szorítva egy helyzetbe, megint el akarják küldeni azt a gyereket abból az iskolából, mert nem tudnak vele mit csinálni. Ő megint ott van ugyanazon a ponton, hogy ott van az ő gyereke, szereti, mert az ő gyereke, de nem tud mit csinálni, senki nem segít neki. És ott a gyerek, aki pedig, hogyha rátör a fájdalom, akkor szintén tehetetlen, te csak elviseli.
A tehetetlenség nagyon sokszor, és most hallgatók gondoljanak olyan helyzetre, amikor mondjuk betegek voltak, vagy otthon, vagy a kórházban, és nem tudtak semmit se csinálni magukkal, mert mondjuk annyira lázasak voltak, vagy műtét után voltak, vagy felébredtek éjszaka közepén, és nem tudtak se olvasni, se tévét nézni, se telefonozni, csak voltak. Azért ezek nagyon izgalmas, akár meditatív pillanatok is, amikor az ember figyel, ember feldolgoz, esetleg érzelemmentesen dolgoz föl, esetleg úgy dolgoz föl, hogy megváltoznak a prioritásai, az élethez való prioritásai, és akár egy olyan helyzetbe is kerül, hogy ez már nem is annyira fontos. És most már egy kicsit máshogyan látok dolgokat. Abból nagyon sok dolog tud fölállni, mert eljutottunk az eszenciához, a figyelemhez. Megkérdőjelezel olyan dolgokat teljes nyugodalommal, amit korábban meg se kérdőjeleztél, mert lehet, hogy úgy érzed éppen, hogy minden veszve van. És hát nagy közhely, de hát ilyenkor nagyon-nagyon izgalmas ajtók nyílnak ki, és a közhelyeknek általában az szokott lenni a varázsa, hogy igazak.
Aki ismeri a regényeidet, meg a novelláidat, az tudja, hogy van egy sajátos látásmódod, hihetetlenül közel tudsz menni dolgokhoz. Ez miért fontos neked?
Egyrésztről ez érdekel.
Túl hát, felszínes, vagy elmegyünk dolgok
mert szerintem így lehet kicsit közelebb jutni a mi értekhez. Így lehet közelebb jutni oda, ahonnan tipikusan elfordítjuk a fejünket. Így védekezem a világ rohanása ellen. Ez foglalkoztat, és a reáliákon, tehát a történéseken keresztül, hiszen itt valószínűleg arra céloztál, hogy magát azt látod nagyon közelről, ami történik. Nem azt, amit az emberek gondolnak elsősorban róla, hanem ami történik. És szerintem az akkor tudja igazán élesen, húsba vágóan és elgondolkodtatóan megmutatni ezt az oldalát, azt az oldalát, a fonákját, hogyha piszkosul közel megyünk, hogyha valójában bemegyünk ennek a térnek a legközepébe, és ott egyébként nem finomkodunk. Engem a dolgok csak így érdekelnek. Ha nézek egy jó filmet, vagy elmegyek egy jó színházba, akkor fog meg engem, hogyha engem oda betépnek magukkal, és a színházban az élő jelen időben ott valami történik olyasmi, amiről nem is gondoltam, hogy megtörténhet velem. Tehát magyarul szókimondóak, elmennek addig a határig, aminél már gondolkozol, hogy én akarok-e ilyet, mert nem azt jelenti, hogy gusztustalan, de adott esetben lehet, hogy kicsit viszonyogsz, vagy lehet, hogy már megfordulnál abban az utcában, de mégis hajt a kíváncsiság, a feszültség, mégis már annyira szereplőkkel vagy, hogy már nem tudsz kifarolni. Na jó, de hát nekem meg nem dolgom finomkodni, mert az engem sem visz előrébb, az engem sem izgat, hogyha ebben nincs tét.
Légrádi Gergely volt a Könyvben utazom vendége. Falaink című új regényéről beszélgettünk, amely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg. A könyvbemutató március 4-én hétfőn 18 órától lesz a Katona József Színház kantinjában. Szeretettel várunk oda mindenkit!